Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Klemenc Zsuzsa tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Egy evangéliumi történetet szeretnék felidézni. Ezt a történetet Jézus mondja el egy törvénytudónak, tehát egy olyan zsidó embernek, aki nagyon jól ismeri a Bibliát, és azt kérdezi Jézustól, hogy mi a legfontosabb törvény? És akkor kérdezi Jézus tőle, hogy hát mi van az írásokban? És válaszol a törvénytudó az írásokkal, hogy szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes elmédből. És fele barátodat, mint önmagadat. Igen, helyesen válaszoltál, mondja neki Jézus, hát akkor mi a probléma? És akkor mondja a törvénytudó, hogy de ki az én fele barátom? És erre Jézus elmondja az irgalmas szamaritánus történetét, ami úgy hangzik, de röviden, hogy a Jerikói úton egy utazót, egy kereskedőt, rablók kifosztottak, és félholtra vertek, és ott hagyták. Arra vitt az útja egy levitának, akik valamilyen zsidó méltóság volt. A levita továbbment, aztán arra vitt az útja egy papnak, de ő is tovább ment, és arra ment az úton egy szamaritánus. A szamaritánusok és a zsidók ellenségei voltak egymásnak, de ez a szamáriai embernek megesett a szíve a félholtra vert zsidó kereskedőn, kitisztította a sebeit, bekötözte, és elvitte a legközelebbi fogadóba. Ott még ápolt egy napig, aztán a fogadósra bízta, és adott a fogadósnak valamennyi összeget, ápoljad, és hogyha ez nem elég, majd visszafelé megtérítem azt, amibe került neked ennek az embernek az ellátása. Ki volt a fele barátja ennek a félholtra vert embernek, kérdezi Jézus a törvénytudótól. Hát igen, az, aki gondjaiba vette, a szamáriai, az idegen. Sok mindent lehetne erről a történetről mondani. Én egy dolgot szeretnék talán kiemelni, hogy Jézus, ez az irgalmas szamaritánus, Jézus az, akire sokan idegenként tekintenek, illetve mi is lehetünk olyanok, mint ez az irgalmas szamaritánus. Én azt gondolom, hogy a Szentegyet közösség olyan, mint ez az irgalmas szamaritánus. Hiszek abban, hogyha összefogunk, akkor sok embernek, még a mély szegénységben élőknek is, még az idegeneknek is lehet, a cigányoknak is lehet segíteni. Nagyon sok volt állami gondozó gyerekkel találkozunk az utcán, aki aztán sodoródik, bűnözők világába bekerül, a lányokat futtatják. És így kell egy hajléktalan emberre ránézni, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön, nem tudjuk, hogy mit élt át. Tehát aki ott koldul, vagy ott alkoholizál az út mentén a kapuban, az már csak azért rászorul a segítségre, mert hogy ide jutott, hogy ő neki ez az élete, akinek nincs más alternatívája, mint hogy az utcán alkoholizáljon. Például a házunk előtt, ahol én lakom, mindig koldul egy Ildikó nevű nő, azért jön oda, mert ott közel van a kocsma, és segítséget kér akárkitől, aki arra megy. Én szoktam neki pénzt adni, és egy templom előtt kolduló embernek is én mindig adok pénzt, és nem próbálok moralizálni. Sokan mondják, hogy ne adjunk pénzt. Én sem gondolom, hogy ez a megoldás, de pillanatnyilag nem tudok jobbat. Amikor a közösségben megyünk a hajléktalanokhoz, soha nem adunk pénzt. Mindig ennivalót, baráti szavakat viszünk, a gyógyszerüket kiváltjuk, viszünk nekik ruhát, mi nyitottak vagyunk, és várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy tud azonosulni ezzel. Személyesen szerdánként este 7 órakor 9. kerület, Gát utca 4, Kaniziuszi Szent Péter templom, illetve hát interneten van a közösségünknek Facebook oldala is, santegidio.org.
A te környezetedben mennyire nyitottak az emberek erre a fajta gondolkodásra?
azon múlik, hogy van-e valakinek olyan élettapasztalata, esetleg a saját bőrén megtapasztalta-e azt, hogy volt nehéz helyzetben, amikor mások segítségére szorult, vagy volt-e már komolyan beteg az életben, amikor egy-egy jó szó nagyon fontos volt a számára, vagy esetleg került-e már olyan helyzetben az életben, hogy elvesztette a munkáját, és azt se tudta, hogy mihez fogjon, mert azért a hajléktalanok között olyannakkal is találkozunk, akik bizony azért lettek hajléktalanok, mert bezárták a gyárat, mert kétségbeesésükben elkezdtek inni, a feleségük elküldte otthonról, és nem volt hova menni, mert már a munkásszállásokat is megszüntették. Találkoztunk munkásokkal, mérnökökkel, tanárokkal, tehát döbbenetes életsorsok vannak, és a hajléktalanok életét látva, jobban megismerve egy-egy hajléktalan ember életét, azt tudom mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mi lesz velünk. Tehát örüljünk annak, hogy segíthetünk, hogy most jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy segítőként tudunk viszonyulni másokhoz, mert iszonyú könnyű lecsúszni, nagyon könnyű.
Mindenképpen lelkileg egy hatalmas nagy támogatás az ő számukra, hogyha egyszerűen észreveszik őket, hogy mint emberek azért léteznek.
Most már jó pár éve, karácsony első napján, 25-én a szegényekkel együtt ünnepeljük a karácsonyt, hiszen Jézus kitaszított szegény gyermekként született. Betlehemen kívül, a városon kívül, egy istállóban. Nem volt hely számukra a szálláson. És a karácsonynak az igazi értelme számomra befogadni azokat, akiknek nincs hely a szálláson. Jézust ünnepeljük karácsonykor, akinek nincs helye, nem volt helye a szálláson, és ezért ünneplünk a hajléktalanokkal, meg a szociális otthonban élő idős barátainkkal együtt, mert a számukra nincs hely otthon, nincs hely a családban. Ilyenkor bennük Jézust ünnepeljük, bennük Jézussal találkozunk, és ez pont karácsonykor így a szép szerintem. A férjemnek az egyik keresztfia, az egy hajléktalan nőnek a gyermeke, és az édesanyját, a férjem és egy másik barátunk a közösségben, már 14 éves ez a fiú, azóta segítik, hogy ez a fiú megszületett, ugyanis egyszer a Ferenciek terén látták, hogy ez az asszony ott van egy csecsemővel, télvíz idején. Egyébként itt Őri Ajándok nevét is szeretném megemlíteni, akivel pont a Ferenciek terén ismerkedtünk meg egy másik alkalommal, amikor egy másik ilyen sírdogáló fiatal nővel beszélgettünk, és akkor Ajándok oda sétált, hogy mit segíthetünk, mint máltai orvos. Nagyon jóba voltunk vele, és ennek az Editnek, aki ott a csecsemő gyermekével állt, keresett a férjem anya otthont, közben sikerült neki találnunk munkát, sikerült albérletet találni, éli az életét, drótkötél tánc ez, amit folytatunk Edittel együtt, de működik. Tehát nagyon-nagyon törékeny egyensúlyban él, de azáltal, hogy vagyunk páran, akik segítjük őt, azáltal azért megy az élete előre, a gyerek beiskolázásában segítettünk neki. Edith története azért megindította a családját is, és ők is látják, hogy érdemes elfogadni a segítséget. És sok hajléktalan barátunkat ez tart meg, hogy hisz ebben a barátságban. És sok segítséggel, sok áldozat árán, de el tud jutni egy jó irányba.
Amink van, abból hadunk másoknak, az is jó jár, aki kap, mi meg talán még többet kapunk ezáltal.
Igen, én megtapasztaltam az életemben, a közösségben azt, amit Jézus Péternek mond, aki azt kérdezi Jézustól, hogy mi, akik mindent elhagytunk érted, mit fogunk kapni. Jézus azt válaszolja, hogy az örök életet, és száz annyit már ezen a földön, testvérben, nővérben, családban. Már említettem, hogy kaptam nővéreket ebben az életemnek igen nagy kihívásokat jelentő szakaszában, amikor a szüleimet kell ápolni, és egykeként ez nem olyan egyszerű. Az intézeti idősek úgy néznek rám, mintha az unokájuk lennék, vagy mondhatnám a közösségbeli barátaimat, akik a jó testvéreim. Én mindig szenvedtem attól, hogy egyedül vagyok. Tehát én nagy családot szerettem volna, testvéreket, és a jó Istentől ezt megkaptam. És biztos vagyok benne, hogy mások is, akik másoknak segítenek, azok sok-sok örömet és sok-sok segítséget kapnak. És van két gyermekem, a közösségben ismerkedtem meg a férjemmel. Én 39 éves voltam, amikor összeházasodtunk, úgyhogy pár hónappal az esküvünk után elhatároztuk, hogy örökbe fogadunk gyermeket. Mire megkaptuk az engedélyt addigra, és kitaláltuk, hogy Afrikából fogunk két gyereket örökbe fogadni, mert mind a ketten jártunk Afrikában. Ez egy zárójeles megjegyzés, de nagyon fontos szolgálat volt mindkettőnk számára. Ez az afrikai egy hónapos kintartózkodás. Egymástól függetlenül más évben voltunk kint, önként Mozambikban. Mert hogy a Sant'Egidio közösségnek van egy AIDS ellenes programja, és annak a keretében jutottunk ki. Tehát már azon voltunk, hogy akkor kiutazunk. Akkor megfogant a kisfiunk. Augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepként tudtam meg, hogy kisbabám lesz. Nagyon nagy boldogság volt, és megszületett a kisfiunk áprilisban, Márk, aki most 13 éves, és akkor bejelentettük a tegyesznél, hogy hát gyermekünk született. Mondták, jó, fenntartjuk-e az igényünket gyermekre? Mondtuk, hogy igen, továbbra is fenntartjuk, csak hát akkor már nem Afrikából, hanem inkább Magyarországról. Már 2 éves volt, amikor felhívtak bennünket, hogy van egy kislány, szeretnénk-e? Igen, szeretnénk a kislány, és 3 hét alatt nálunk volt az újszülött kisbaba. Kicsit több, mint 3 hetes volt, amikor Márknak megérkezett a kis tesója, aki most 11 éves. Azt gondoljuk, hogy csodálatos ajándék az életünkben, Márk is és Anna is, és hogy jót tettünk a fiunknak is abban, hogy lett egy kis tesója, a kislánynak is jót tettünk, hogy van egy bátyja, és a gyerekeinket is úgy próbáljuk nevelni, hogy Jézus és az ő szegényei, az ő legfontosabb barátai vannak a középpontban. Nem könnyű, mert a gyerekeink látják a többi gyereknek, ez van, az van, amaz van, nekünk van egy 21 éves Opelünk, miért nem veszünk új autót, meg hogy egy még jobb biciklit, még jobb rollert, de ugyanakkor egy év óta Márk is meg az Anna is néhány más gyerekkel együtt jár szociális otthonba, havonta egyszer idős néniket látogatni. Kortársaikkal, egy kis a közösségen belül is próbáljuk a saját gyerekeinket és más gyerekeket, az ő barátaikat is bemondva, továbbadni a közösséget a kisebbeknek, a fiatalabbaknak is, nem csak az egyetemistáknak, a gimnazistáknak, hanem ezeknek a kiskamaszoknak is. Én bízom benne, hogy ha felnőnek, akkor ők is valami hasonlót fognak választani.
Van egy élet, az, amit most élünk, de van örök élet is. És ezen időnként nem haszontalan elgondolkodni.
Máté evangéliumának a 25. fejezetében megtalálható az utolsó ítéletről szóló történet, amit Jézus mond el a hallgatóságának. Így kezdődik, hogy amikor az ember fia eljön dicsőségébe, és vele együtt az angyalok mindnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára, összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobbjára állítja, a kecskéket pedig baljára. És akkor a hasonlat, a példabeszéd úgy folytatódik, hogy a király így szól a jobbja felől állóknak. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a virág teremtése óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. És akkor az igazak megkérdezik, hogy mikor tettük mi ezt, és amit egynek tettetek a legkisebbek közül, azt velem tettétek. Jézus maga mondja azt, hogy ő benne van ezekben a legkisebbekben. Talán majd az a mozgássérült Éva lesz az én szószólóm, akit én a szociális otthonban megismertem, és éveken át gondoztam és segítettem. Vagy lehet, hogy a hajléktalan férfi, akinek levest vittünk az utcán. Vagy lehet, hogy az az állami gondozott gyerek, akinek a Facebook bejegyzéseit nap mint nap látom, és boldog családja van mára. Én hiszek abban, hogy az élet nem itt ér véget. Van egy másik bibliai történet, a szegény Lázár és a gazdag története, a bíborban, bársonyban öltöző gazdag ember háza kapujánál egy szegény Lázár nevű koldus kéreget, és még a gazdag asztaláról lehulló morzsákat sem adják neki. És meghal a szegény Lázár, és meghal a gazdag is. Nagyon érdekes, hogy a szegénynek neve van, a gazdagnak nincs neve. Ez is kifejez valamit. Érdemes ezen elgondolkodni. A lényeg az, hogy mind a ketten meghalnak, a szegény Ábrahám kebelére kerül, tehát a mennyországba, a gazdag pedig a pokolba. Felkiált a pokolból, hogy kérem, Uram, segíts, küld le nekem Lázárt, hogy enyhítse az én fájdalmamat, sebeimet. És akkor azt mondja neki Ábrahám, hogy nem, ez lehetetlen, mert hatalmas szakadék van köztetek és köztünk. És tényleg ezen is érdemes elgondolkodni, hogy milyen szakadék van az életben, az emberek között, a nemzetek között. Szíriában több mint 5 éve háború van. Egy gyönyörű nemzet volt. Édesapám járt évtizedekkel ezelőtt Szíriába, és úgy jött haza, hogy egy gyönyörű, virágzó, csodálatos ország. És egyszer csak nem számítottak rá ők sem. Háború dúl, és évek óta háború van, és a háború urainak ez nagyon jó, de az embereknek nem. És hány millióan elmenekültek Szíriából, és itt kopogtatnak a gazdag ember házának kapujánál, a gazdag nemzetek kapujánál. Én ismerek olyan menekülteket, akik orvosok, akik vállalatigazgató volt Szíriában, és most itt Magyarországon valamilyen boltban dolgozik, vagy valahogy próbálja eltartani a családját, és sokan lenézik, és megvetik, mert más színű a bőre. Hiába menekült el, és hiába jött egy békés országba, nem talál igazán jó szívvel befogadásra.
Mennyire fontos megőrizni azt a szépet és jót, ami van, hogy az emberek ne kényszerüljenek elmenni, és ne a fegyvereknek legyen szava.
És hogy értékeljük a békét. Mi békében élünk, ez egy csodálatos ajándék, ez tulajdonképpen egy kegyelem. Nagyon vigyáznunk kell, hogy ez a béke fennmaradjon. Az egyik olyan ima, amit minden helyzetben tudok mondani, amikor nehézség van, pillanatnyi zavar, megpróbáltatás, vagy csak akár utazás közben, így hangzik: Jézus Krisztus, Urunk Istenünk, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ezt az imát sokáig lehet mondani, amíg az ember meg nem nyugszik, amíg meg nem találja a lelki békéjét. Nekem ez sokat segít.
Kedves hallgatók, Klemenc Zsuzsa tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.